Kedves hallgatom! Jóel könyve első részének negyedik versében a próféta négy különböző szót használ a sáskák leírására. A hernyót, a sáskát, a szöcskét és a cserebogarat. Vannak olyanok, akik szerint ez négy eltérő rovarra utal, de ennek valójában semmi alapja nincs. A hernyó azt jelenti, hogy lerágni. A héberben a sáskára vonatkozó szó az arbech, és azt érzékelteti, hogy nagyon sok van belőlük, és vándorolnak, nagy seregként vonulnak. A szöcske azt jelenti, hogy lenyalni, és a cserebogár jelentése az, hogy fölemészteni vagy fölfalni. Ez a négy szó a sáskát írja le, és azt, hogy mit cselekszik. A sáskák csapatban vonulnak, mint valami hadsereg. Először is vannak a repülőgépek, amelyek leszórják bombáikat. Miután a repülőgépek ledobták bombáikat, a tüzérség következik, és elpusztít mindent, ami megmaradt a bombázás után. Aztán jön a lovasság, és ez a harmadik csapattest, ami még teljesebbé teszi a pusztítást. Ezután jön a gyalogság, és ha még valami hátra maradt, az minden fölemészt. Ezért itt ez a négy szó leírja a sáskák különböző seregeit. Nincs tábornokuk, nincs királyuk, nincsenek hadnagyaik és szakaszvezetőik, de úgy vonulnak, mint valami hadsereg. A sáskát gyakran küldte Isten ítéletképpen, de ezt a sáskát a természetes csapások kategóriájába sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy ez nem szükségképpen ítélet volt, hanem a nép és a nemzet figyelmeztetése. Jóel volt az első író próféta, és ugyanakkor végezte szolgálatát, mint amikor Illés működött. Ahogy Illés figyelmeztette az északi királyságot, Jóel a legdrámaibb módon figyelmeztette a déli királyságot a bekövetkező ítéletre. A helyi ítélet után tovább megy, ami minden prófétának a módszere volt, és a jövőbe tekint, vagyis az Úr eljövendő napjának ítéletére. Az Úr napját a leginkább félre szokták érteni, pedig mégis ez az egyik legfontosabb kifejezés a Szentírásban. Jóel használta először, és nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Utána minden prófétának beszélnie kellett arról a napról, és értették, hogy mire utalnak. Most egy kicsit előre szaladtam ennél a fejezetnél, de azt akartam elmondani, hogy Jóel a szó szerinti és helyi sáskacsapásból kiindulva beszél az Úr napjáról, amely a nagy nyomorúság időszakával indul. Miként kezdődik a nagy nyomorúság ideje? Az apokalipszis négy lovasával kezdődik. Jön a hamis béke, aztán kitör a háború, követi az éhínség, és végül jön a halál sápat lovasa. Óriási mértékben hasonlít a sáskáknak ez a négy serege az apokalipszis négy lovasához. A nagy nyomorúság időszaka alatt nem szó szerinti sáskák jönnek, hanem annál még sokkal rosszabb történik, ami végigvágtat a földön, nem csak azon az országon, hanem az egész világon. A világ teljesen elpusztul, amikor az Úr Jézus visszatér a földre, hogy létrehozza királyságát. Ébredjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok minnyájan, ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. Jóel könyve, első rész, 5. vers. A sáskák először a szőlőt legelték le. Minden szőlőskertet lekopasztottak, és többé nem volt bor a részegeseknek. Aki alkoholista volt abban a korban, rádöbbent, hogy hamarabb leszokott róla, mint ahogy kívánta, mert nem volt több bor, amit megigyon. Ez azt jelenti ki, hogy már Izrael népének bukása kezdetén nagy bűn volt az iszákosság. Gyakran emlékeztetnek minket arra, hogy a legtöbb baleset, ami a főútjainkon bekövetkezik, azért történik, mert egyesek gyakorolják az iváshoz való jogukat. Egész családok pusztulnak el a főutakon, amikor hétvégén elutaznak, mert bizonyos részeg vezető nekik vezeti a kocsiját. Talán bírálnak azért, hogy a politika világába is belekaszálok, de én tanulmányozom Isten igéjét, és amikor az a részegeskedésről beszél, akkor én is a részegeskedésről fogok beszélni. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy a király Iszákos, akkor én is beszélek az én országom fővárosában levő iszákosságról. Amikor azt halljuk, hogy koktélpartik tucatjait tartják minden nap fővárosunkban, nem csoda, hogy egyes döntések, amiket hoznak, úgy néznek ki, mintha olyan emberektől származtak volna, akik nem voltak beszámíthatóak. Ébredjetek, részegesek! Sírjatok! Jajgassatok mindnyájan, ti borivók! Mert kivették szátokból a mustot. A kezdet kezdetén a részegség gyengítette Izrael népe alatt a talajt. Ez az egyetlen bűn, amiről említést tesz Joel. Egyáltalán nem említi a bálványimádást, az Istentől való elfordulás súlyos bűnét, ami valójában elsüllyesztette a népet. Akkor az emberek még gyakorolták Isten imádatát. Egy nép támadt országomra, hatalmas, és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Joel könyve, első rész, 6. vers. Itt a sáskákat beözönlő hadsereghez és annak pusztításához hasonlítja. Ezek a kis rovarok, a sáskák lekopaszthatják a fákat. Végig pásztázhatják a gabonaföldeket, és semmit sem hagynak maguk után. 4 hadosztályban vonulnak, vezető és király nélkül. A legtöbb esetben Istentől küldött ítéletként érkeznek, de ez a csapás csak Isten figyelmeztetése. Később Joel tovább megy és arról beszél, ami a jövőben következik be, az Úr napjáról, ami éppen olyan, mint a sáska járás a földön. Az apokalipszisz 4 lovasa még ezután következik, amit már említettünk. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Joel könyve, első rész, 7. vers. A sáskák tényleg megölhetik a fügefát. Teljesen megfosztják a kérgétől, és csak a mesztelen fa maradt hátra. Joel üzenetet továbbít a népnek, és azt mondja el nekik, hogy mit kell tenniük egy ilyen korban. 10 dolgot sorol fel, amit tenniük kell. Keseregj, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Joel könyve, első rész, 8. vers. Valami szokatlant említ e helyen. Keseregniük kell, mint a fiatal menyasszony, aki elvesztette vőlegényét, talán éppen a háborúban, így kell síránkoznia ennek a nemzetnek. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Joel könyve, első rész, 9. vers. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában. Más szóval nem képesek egyáltalán áldozatot bemutatni. Gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Az egész fejezetben ugyanerről van szó. A részegesek síránkoznak, és a papok is síránkoznak, az egész gazdasági életet érinti ez a csapás. Ez a vers és más biblia versek vezetnek minket annak feltételezéséhez, hogy Joel próféta Jeruzsálemben lakott. Itt azoknak a papoknak beszél, akik az Úr házában szolgáltak. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Jóel könyve, első rész, 10. vers. Nem volt olajfa olaj, nem volt szőlő, és nem volt gabona. A termés három fajtáját teljesen elpusztították a sáskák. Még a föld is gyászolt. Láthatod, az ország és a nép nagyon szorosan összetartozik. A mózesi törvény nem csak a népnek, hanem a földnek is szólt. Jóel beszélt a részegeknek, beszélt a papoknak, és most beszél a földműveseknek. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa, és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Jóel könyve, első rész, 11. és 12. vers. Szomorkodnak a parasztok. Jajgatnak a vincellérek. A vincellérek a szőlőskert tulajdonosai. Az almafák valójában narancsfák, amelyek honosak abban az országban. Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt az étel és italáldozat Istenetek házában. Jóel könyve, első rész, 13. vers. Öltsetek gyászt, és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, akik az oltárnál szolgáltok! A papok nem teljesítették feladatukat, mert semmit sem használhattak fel az áldozatokhoz. Egész éjszaka felövezve, zsákruhában és hamuban kellett feküdniük, mert nem volt ételáldozat és nem volt italáldozat. Az ország mezőgazdasága összeroppant, és nem volt elegendő még arra sem, hogy Istennek áldozzanak. Isten azonban világossá teszi, hogy nem a szertartása fontos, hanem a nép szíve. Ezekben a versekben Isten arra kéri a népet, hogy tegyen valamit, amit azelőtt még nem kért tőlük. Amikor Isten adta a mózesi törvényt, akkor 7 ünnepnapot jelölt ki ennek a népnek, és világossá tette, hogy nem akarja, hogy előtte hosszú arccal járjanak. Azt akarta, hogy örvendezve és szívükben újjongva menjenek házába. Megfigyelted-e már, hogy amikor a keresztények összejönnek a gyülekezetben, akkor az rendszerint nem valami örvendező alkalom. Már engem is dorgáltak azért, hogy érdekes történeteket mondtam el. Olykor sok szentet látok, akik csak ott ülnek, és még mosolyra sem mozdul az arcuk. Bár csak mosolyognának, az biztosan jót tenne nekik. Nincs öröm korunkban, és nem volt öröm Jóel napjaiban sem. Miért ezt mondja először Isten az ő népének? Azt akarom, hogy sírjatok. Azt akarom, hogy zsákruhába öltözzetek, és hamuba üljetek. Azt akarom, hogy gyászoljatok. Mielőtt megmondta volna nekik, azt akarom, hogy örvendezve jöjjetek elém. Ez azért van, mert a nép bűnben él. Ez ugyanaz az ok, ami miatt nagyon hiányzik az öröm napjainkban. A világ bizonyára nagyon erősen dolgozik korunkban. A zene nagyon hangos és lüktető, és a szennyes vicceken sokan nevetnek. Sőt, még gyülekezeteinkben is csaknem bűnösnek tekintik a hangos nevetést. Hol van ma az örömünk? A bűn miatt tűnt el közülünk. Isten nem akarja, hogy örvendezzünk. Ő azt mondta ezeknek az embereknek, jöjjetek elém gyászruhában. Nem szeretem ezt, de bűnösök vagytok, és látni akarom megtéréseteket. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jóel könyve, első rész, 14. vers. Tartsatok szent böjtöt! Isten sohasem kérte tőlük ezt korábban. Isten adott nekik ünnepnapokat, sohasem adott nekik böjtnapokat addig, amíg el nem merültek a bűnben. Az egyetlen bűn, amit Jóel említ, és ami elpusztítja a népet, az iszákosság. Megfosztja az embereket normális gondolkodásuktól, nem képesek helyes ítéleteket hozni. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Más szóval, össze kell gyülekezniük. Isten azt akarja, hogy jöjjenek össze, és örvendezzenek jelenlétében, de most azt mondja, hogy ez komoly összejövetelnek készül. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába. Ez volt a gyülekezetbe járás ideje. A második világháború alatt volt két eléggé istentelen ember, akik jó barátok voltak, és mindenféle klubokhoz tartoztak, borozóklubokhoz a legnagyobb részben, de egy vasárnap találkoztak a gyülekezetben. Az egyikük így szólt: Hé, nem tudtam, hogy templomba jársz. A másik így válaszolt: Rendszerint nem járok gyülekezetbe, ez az első alkalom, hogy itt vagyok. De a fiam kint van a háborúban, és azt gondoltam, itt az ideje, hogy gyülekezetbe jöjjek. A nagy baj ideje az embereket Istenhez űzi. Az ország népének össze kellett jönnie egy böjtnapra. Kiáltsatok az Úrhoz. Miért? Mert Isten irgalmas. Isten kegyelmes. Isten meg akar bocsátani. Istenünk csodálatos Isten. Oda kellett járulniuk elébe a nehézség idején, és ő meghallgatja őket, és válaszol imádságukra. Jóel figyelmezteti ezeket az embereket, és megmondja nekik, hogy mit cselekedjenek. Ezeket kell tenniük, ha Isten áldását meg akarják nyerni. Jóel a helyi viszonyok, a sáskacsapás leírása után az Úrnapjához, a korszak végéhez megy, és mesteri módon írja le azt. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Jóel könyve, első rész, 15. vers. Jaj, micsoda nap! Jóel, milyen napról beszélsz? Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Mint egy kis modell, amit kicsinyített másban adnak vissza, a jövendőben bekövetkezőkről, ez a helyi sáskajárás figyelmeztetése, az Úrnapja eljövetelének a képe. Fel kell ráznia a népet. Jóel most beszél valamiről, ami a jövőben történik. Ami ezután következik be, amit Isten megígér Dávidnak a királyságról. Dávid feltámad majd, hogy uralkodjék abban a királyságban. A háború megszűnik, és béke lesz a földön. Minden próféta beszélt erről, de beszéltek arról is, amit Jóel próféta itt elmondott. Az Úr napjának eljöveteléről. Az Úr napját meg kell különböztetnünk más napoktól, amiket említ a Szentírás. Ma abban a korszakban élünk, amit a Szentírás az ember napjának nevez. Ez Nebukadnezárral kezdődött, és az Úr Jézus a pogányok idejének címkézte. Ezt mondta, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Lukács evangéliuma, 21. rész, 24. vers. Ma az ember korában élünk. Az ember gyakorolja az ítéletet korunkban. A legfelső bírósághoz folyamodunk, de nem folyamodunk Istenhez. Elfeledkeztünk róla teljesen. Nevét csak káromlásra és átkozódásra használják. Dr. Louis Sperry Schaeffer ezt a megjegyzést fűzi az ember napjához. Ez a téma olykor homályos a fordítók előtt, de csak egyszer utalnak rá az Új Szövetségben, nevezetesen az első korintusi levél negyedik részének harmadik versében, ahol ez áll. Én pedig kevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Ebben a fejezetben az emberi ítélkezés napja valójában az emberi véleményre való utalás ebben a korban, amit helyesen és szó szerint az ember napjának lehet fordítani. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy igéd alapján láthatom a te nagy napodat. Segíts fölkészülni arra, hogy megállhassak előtted. Ámen.